Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ezúttal három témával, három cikkel készültem nektek. Az egyik egy egészségügyi felhasználás, a másik egy magyar blogon jogi vonatkozásból megjelent írás, ami szerintem nagyon érdekesen taglalta az MIG, vagy hát a mesterséges intelligenciával létrehozott megoldásokkal szemben támasztott jogi, illetve etikai követelményeket és ennek a kidolgozásának a folyamatát az Európai Unión belül. Ez biztos csúnya dolog, de bevallom, hogy meglepődtem azon, hogy milyen értelmesen rakták össze a dolgokat. Az más kérdés, hogy ez teljes mértékben jogi oldalról taglalja a dolgokat, úgyhogy mondjuk én, mint gyakorló szakember, elveket azt kaptam jó struktúrában, de hogy amúgy ezt hogy kell megcsinálni, azt mondjuk abban nem segít. Tehát, hogy ilyen szempontból sokkal nem vagyok bejebb, de ettől függetlenül jó dolognak tartom, és mindenképp szeretnék róla beszámolni. A harmadik témánk pedig egy Microsoftos téma lesz, mert hát úgy látszik, ezt az időszakot éljük, úgyhogy nem tehetek róla, de minden nagy gyártó sorra jön ki a saját, vagy akár felvásárlás útján, mint most a Microsoft esetében, de hát mindegy ebből a szempontból. Saját AI chipjével. Ugye az előző adásban is volt egyről szó, az előző előtti adásban is volt egyről szó, hát ez most a harmadik. Úgy néz ki, hogy a globális nagy tech cégek ebben látják a jövőt, szóval erről is fogok beszélni. No, de haladjunk akkor sorjában. Az első témánk az Indexen jelent meg, ez viszonylag ritka, hogy érdemi AI-os cikk van az Indexen. Most érdemi alatt azt értem, hogy nem ez a szokásos, elveszik a munkát, stb., hanem egy témát mélységében jár meg. A szerzőhöz az van írva, hogy fák. Nem fák, hanem fák. Nem tudom, hogy ő kicsoda, de minden esetre ő írta a cikket. Egyébként gratulálok hozzá, mert ritkán látok olyan magyar nyelven megírt cikket, ami AI témájú, és nincsenek benne nagyon pontatlan megfogalmazások, meg hibás dolgok. Úgyhogy ez tök jó lett ez a cikk. A címe az, hogy megmondja a mesterséges intelligencia, hogy infarktus kapsz egy éven belül. És nem clickbait egyébként, tehát még ez is jó. Tudom, nem kéne ennyire örülnöm annak, hogy van egy nem szakmaiatlan cikk a magyar sajtóban, de hát na. Szóval arról szól a cikk, hogy EKG adatokat adtak egy csapatnak, aki mesterséges intelligenciát tanított be ezek alapján. Konkrétan 400 ezer ember, mintegy 1 millió 700 ezer EKG eredményét adták, mint tanító adat halmazt a mesterséges intelligenciának, mégpedig Amerikában a Pennsylvaniai Orvosi Egyetem keretein belül végezték ezt a vizsgálatot, illetve nem is ez volt benne az érdekes, mert ilyenről tudom, hogy már az adatépítészben is számoltam be ilyen hasonló jellegű, ilyen kardiológiai témájú AI-ról. Itt az volt az érdekes, vagy az igazán király ebben, hogy nem azt vizsgálták, hogy van-e probléma a betegnek a leleteiben, hanem arra próbálták tanítani a gépet, két modellt is készítettek egyébként, az egyikben kizárólag az EKG eredmények voltak, a másikat még bővítették azzal, hogy mi volt a páciensnek a neme és az életkora. Szóval a lényeg az, hogy most azt vizsgálták, hogy mi a várható mortalitása a populációnak, tehát magyarán az adott ember, akinek jelenleg ezt az EKG-t produkálja, az egy éven belül várható-e, hogy meghal. Mármint természetesen a szívével kapcsolatos problémával, hiszen nyilván az EMI az EKG-ból nem fogja megjósolni, hogy elüt-e az autó másnap reggel, mert értitek, hogy mi a lényeg. Egyébként itt alapvetően infarktust és szabálytalan pitvari fibrillációt lehet mérni EKG-vel, ebből a szempontból, amilyen egy évre előre jelez bármit is. És egyébként Brandon Frontvoltnak hívták, vagy hívják még most is nyilván, a kutatócsapat vezetőjét, és az a nagyon durva, hogy az így megtrénelt
MI, AI, mindegy, értitek, ez egy képi tanulási modell, most hívjuk AI-nak, modell 0,85-ös accuracy-t ért el, ami azt jelenti, hogy 85%-ban eltalálta, hogy az adott illető egy éven belül meghal-e vagy sem. Ez egyrészt önmagában is egy szép eredmény. Szép szám, egy ilyen nagyon nehezen jósolható dologban a 0,85-ös accuracy az szerintem borzasztóan jó. De ami ennél sokkal durvább, hogy nem csak ezt a klasszikus statisztikai vizsgálatot végezték el a modell jóságát megítélően, vagy megítélendően, hanem összevetették gyakorló kardiológus orvosok hasonló jóslatáival, tehát ugye őnekik is odaadták a mintákat, nyilván csak egy részét természetesen, hiszen nem hiszem, hogy ők a 1.700.000-et átpörgették, és nekik is kellett jóslatokat tenniük. És az orvoslásban jelenleg használható előrejelzési modellek, amiket nyilván ezek alapján hozták a szakemberek, mármint a kardiológus szakemberek a jóslataikat, nyilván nem a hasukra ütöttek, jelenleg 0,6 és 0,8 közötti precision-t érnek el, ami azt jelenti, hogy az esetek 60-80%-a közti valószínűséggel tudják eltalálni az EKG-t figyelembe vevő orvosok, hogy egy éven belül várható-e nyilván a szívvel kapcsolatos halálozása a páciensnek, ami azt jelenti, hogy marhára lepipálta az AI által trénelt modell az emberi orvosokat, hiszen a 0,85-tel szignifikánsan jobb az AI teljesítménye, mint a legkiválóbb emberi teljesítmény. Mert ugye a 0,6 és 0,8 között szór, tehát 0,8 volt ugye a legkiválóbb, ez meg 0,85, tehát akárhogy is nézem, az pont statisztikai hiba határa fölötte van, tehát biztonsággal kijelenthetjük, hogy az AI jelenleg, ez a Pennsylvania Egyetemen trénelt AI, jobb előrejelzést tud a legjobb emberi kardiológusnál adni. Arra vonatkozóan, hogy az EKG adatok alapján jósolható-e a páciens egyéves várható élettartalmában halálesemény, vagy mortalitás sorsát, hogy vagy meghal, vagy nem. Nyilván mind a kettőt megjósolja, mert akik nem haltak meg, azok ugye életben maradtak. Ebben az a még egyel durvább is van, hogy utólag, miután ez megtörtént, három kardiológust, akik a emberi úgymond kontrollcsoport voltak, újra megkérték, hogy nézzék át azokat, akiket az AI észrevett, hogy problémás, és hát annak is bizonyult, értsd, meghalt, szerencsétlen. És persze ezt nem tudták a kardiológusok, hogy ott meg kell találni a hibát, csak hogy azokat is még egyszer megmutatták neki, és képzeljétek el, hogy nem találták meg. Ez azt jelenti, hogy az AI az EKG adatokban olyan összefüggéseket talált, persze megint humanizáljuk az AI, természetesen ez egy gépi tanulási statisztikai rendszer, tehát az az összefüggés ott van, a gép nem találta a kisokos eszével, hanem egyszerűen olyan finom összefüggéseket is le lehetett modellezni a gépi tanulás során, ami olyan tudást tartalmaz, ami jelenleg az emberi orvoslásban nincsen benne. Tehát nagyon érdemes lesz majd visszafejteni, hogy működik ez a modell, és megnézni azokat, amiket az emberek nem találtak meg, mert mint a kardiológusok nem találtak problémásnak, de azok voltak, és a modell mégis megtalálja, hogy problémás, és nyilván majd ez egy hosszabb kutatás lesz, és ugye valamilyen fokig ez persze hátránya az AI-nak, hogy bár a modell ezek szerint kurva jól működik, már bocsánat, de tényleg, tehát, hogy emberéleteket tud megmenteni, de azt viszont, abba viszont nem fog segíteni, hogy egyébként miért. Tehát azt majd a korrelációt megtaláljuk, meg a modell biztosítja nekünk, de a kauzalitást azt nem, tehát ettől nem tudtuk meg, hogy mi az, amit talált a modell, de valamit talált és működik. Szerintem ez zseniális dolog, tehát, hogy tényleg ez az AI igazi ereje, emberéleteket ment ebben az a konkrét esetben, és tényleg olyan tudást fedez fel, most ez is rossz szó, hogy fedez fel, de olyan rejtett összefüggéseket tárt fel, vagy segít minket majd, hogy mi tárjuk fel, de hogy bizonyította, hogy van, amik nekünk nincsenek meg. És hát még egyszer emberéletről beszélünk, szóval ennél jobb dolog nincs, vagy ennél fontosabb dolog nincs. A következő témánk a Wired magazin online számában jelent meg, egy 5 napja talán, Microsoft sends a new kind of AI processor into the cloud. És hát természetesen arról szól, ami a cím. Arról van szó, hogy a Microsoft ugye mi alapozta meg a Microsoft nagy sikerét, hogy a Windows operációs rendszer és azzal jól együttműködő Intel processzorokkal hát letarolta a 80-as, 90-es évekbe a személyi számítógépek piacát. És gyakorlatilag az a stratégiai mondásuk, hogy ezt a bravúrt, vagy hát ezt a üzleti manővert meg kellene ismételniük tulajdonképpen, tehát egy ilyen hardware-szoftver párost szeretnének ismét létrehozni. Ezúttal azonban nem egy külsős, már mint az Inter alatt értem, ugye az nem a Microsoft része, meg soha nem is volt, amennyire én tudom. Szóval, hogy nem egy külsős hardware gyártóra, hanem egy sajátra. Most azért álltam meg egy pillanatra, mert persze külsős a hardware gyártó, de az Intel, a Microsoft olyan mértékben fektetett be egyébként egy brit startup cégbe, a Graphcore-ról van szó, ami hát, ha nem is vette meg, de végül is megvette, szóval nagyon nagy érdekeltséget szerzett benne. Tehát ilyen módon továbbra is külsős a hardware gyártó nyilván, de hogy azért nem az a viszonyuk, mint az Intel-el. Szóval, hogy vásároltak, vagy legalább részben vásároltak egy ilyen céget, és ez a Graphcore, ez egy AI chipet gyárt. Ugye mondtam, most ez úgy néz ki, hogy ez a trend a világban, hogy minden nagy gyártó saját AI chipet akar. Valószínűleg nem véletlenül ölnek itt jelen esetben mondjuk nagyon keveset, csupán 200 millió dollárt egyelőre. Mármint ebben a globál tech világban az amúgy nem olyan hűde sok pénz, persze nyilván nekünk az baromi sok pénz, de értitek, mit akarok mondani. Szóval, hogy nem véletlenül ölnek ebbe pénzt, hanem ebben látják a jövőt. És sokat nem beszél a cikk egyébként arról, hogy mennyire jó ez a chip. Egyelőre még nincs publikusan elérhető változata. Egyébként nem is lesz olyan értelme, hogy nem lehet majd megvenni, hanem a Microsoft Azure felhőjéből lehet majd mind kapacitást elérni, ez a tervük. Tehát ugye ez a klasszikus Google TPU-s, Amazon stb. Vonal, most mindenki erre gyúr. Kínaiaknál ugye annyi a különbség, hogy ők majd, ha legalábbis egyelőre azt mondják, hogy hardware szinten is árulják majd a chipüket. Viszont az AI szerintem nagyon-nagyon jó üzleti, az AI. A Microsoft nagyon jó AI üzleti húzást csinált, ezt akartam kimakogni, ugyanis rájöttek arra, hogy bár természetesen fontos a chipek nyers hardware teljesítménye, képessége, de akármilyen jó, vagy szinte akármilyen jó, még akár egy nagyságrenden jobb hardvert is készíthetnek, mint mondjuk az Nvidia, vagy a Google TPU-ja, ha nincs meg hozzá a szoftverkörnyezet, amivel tudnak a data scientistek dolgozni, akkor fújhatják az egészet. Ugye ezt szoktam felhozni az AMD-nek a rovására, ha ezt lehet így mondani, hogy hiába vannak kiváló árérték arányú kártyáik, egyszerűen a szoftverkörnyezetük, most gépi tanulásról beszélek persze, nem a játékokról, az nincs még annyira kidolgozva, hogy igazán érdemben merjem és lehessen azt. Persze lehet, vannak példák, de nem véletlenül nem terjedte. Na, hát rájöttek erre a Microsoftnál is, úgyhogy két irányból támadják ezt a problémát. Természetesen lesz egy saját SDK-juk, egy saját nyelvünk, mint mindegyik nagy gyártónak, amivel specializáltan meg lehet majd célozni ezeket a chipeket, és ebben azt ígérik, hogy nagyobb lesz a teljesítményük, fajlagos teljesítményük, mint mondjuk a versenytársaknak, de készítettek hozzá egy második keretrendszert is, aminek meg az a feladata, hogy át tudja a meglévő, tehát mondjuk egy TensorFlow-s, ugye mint egyik legelsőt, a legelterjedtebb keretrendszer, TensorFlow-ban megírt megoldást át tud konvertálni erre a Graphcore chipre. Egyébként Poplar-nak nevezik ezt a keretrendszer, mégis mindegy a neve, de csak tudjatok róla. Szóval, hogy át lehet konvertálni, és az az ígéretük, hogy a konvertált modellek bár nem részesülnek a chipekre natívan megírt modellek hatalmas teljesítményéből, viszont nem lesznek rosszabbak, mint mondjuk a GPU-n vagy TPU-n futtatott társaik, vagy versenytársaik, tehát azt akarják elérni, hogy nyugodtan fejle specializált megoldást erre, de nem kell kidobnod azt, ami eddig van, azt meg át tudod konvertálni. Az ugyan nem lesz jobb, mint amit most van, de nem lesz rosszabb, viszont utána, ha ebbe dolgozol tovább, akkor meg ugye majd részesülsz a sok-sok előnyből. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon átgondolt és jó üzleti stratégia a Microsoft részéről, Most jelenleg kiválasztott partnerekkel dolgoznak, néhány mesterséges intelligenciát alkalmazó startuppal dolgoznak, azt illetően, hogy tesztelik az egészet, tehát ez még nincs publicba, úgyhogy nem tudok ilyen jó benchmarkokat vagy eredményeket mondani. Mindez, amit elmondtam, ez jelenleg a Microsoft ígérete. Erre azt tudom mondani, hogy szerintem ez nagyon ígéretes, nem volt szándékos, de végül is, ja, szó vicc. De értitek, tehát, hogy ígéretnek kiváló, megközelítésnek nagyon jó, ha meg tudják csinálni, akkor szerintem szuper lesz, és lesz egy új versenytársa ennek a piacnak. Az nagyon-nagyon szimpatikus nekem, mint ugye ennek a piacnak a részese, vagy felhasználója, vagy vevője, vagy mindegy, hogy hívjuk, hogy ezt a konvertálási lehetőséget biztosítják, bár arról elegánsan nem szóltak, hogy két irányú-e, tehát hogy az ő modelljeiket ki lehet ezzel a poplárral forgatni mondjuk TensorFlow felé, vagy csak fordítva működik. Én nagyon örülnék, hogyha ki lehetne, mert azt látom, hogy minden nagy tech cég építi a saját szoftverkörnyezetét és konglomerátumát, és ezek arra törekszenek, hogy ezek között ne legyen átjárhatóság, ne legyen biztosított az, hogy a vevők választhassanak, tehát hogy bezáródj valamelyik ilyen nagy ökoszisztémába, és akkor onnétól fogva kénytelen legyél te Microsoftos vagy Amazonos vagy Google-ös AI fejlesztővé válni, mert hogy egyszerűen túl nagy ára lenne ahhoz, hogy a többi platformon is biztosítsd ugyanolyan hatékonysággal a megoldásodat. Én remélem, hát most úgy néz ki, hogy azért efele tartunk, vagy legalábbis erre törekszenek a nagy gyártók. Remélem, hogy ez a része nem jön be nekik, mert ez nyilvánvalóan dráguláshoz és szükülő felhasználói piachoz fog vezetni, hiszen senki nem lesz szerintem majd képes arra, hogy minden egyes platformra ugyanazt ugyanolyan jól leoptimalizálva, kioptimalizálva legyártsa. Ettől függetlenül nagyon érdekes ez a trend. Én érdeklődve figyelem, hogy mi lesz ebből, meg mi sül ki. Úgyhogy a Microsoft is beszállt ebbe a ringbe, tudjatok róla. Következő és ebben az adásban az utolsó témám a milyen jogok érvényesek a mesterséges intelligenciára címet viseli, az ítélet blog, ez a PPK-JAK hallgatói lapjának blogja egyébként, ahol megjelent az írás Fazakas László tollából, november 13-án, és azt emelném ki belőle, ugye mondtam, hogy ez egy ilyen jogi, azt maga a blogpost az arról szól, hogy az EU hogy próbál megbirkózni a jogi és etikai oldalával az AI-nak. És ugye 2018. április 10-én 25 európai ország ugye együttműködési nyilatkozatot írt alá az AI fejlesztés terén, tehát az EU elrugaszkodott, legalábbis eldöntötte, hogy neki ez a terület fontos. Azonnal felmerül ugye a jogi oldala is ennek a dolognak, és tök jó, mert 2019. áprilisára ugye el is készültek egy ilyen szakértői anyaggal, megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai iránymutatás címet viseli, és ebben megfogalmazták a megbízható, tehát trustworthy AI ismérveit, amit három részre bontották szét. Az egyik, hogy működő AI, jogszerűen működő, persze most erről beszélünk, tehát lawful AI, ethical, tehát etikus AI, és stabil, azaz robust AI. Na most ugye ez köszi, tehát hogy ezzel ugye nem vagyunk bejel, de hogy szerencsére rögzítették azokat az etikai elveket, hogy hogyan kell ezt elképzelni és megcsinálni. Ezek pedig a következők, és szerintem ez nagyon tanulságos, aki ebben nyomokban felfedezi Asimov robot törvényeit, az szerintem nem téved, de én nem voltam ott, úgyhogy nem tudom, de én felfedeztem benne. 1. Az emberi autonómia tiszteletben tartása. 2. A kár megelőzése. 3. Méltányosság. 4. Megmagyarázhatóság. Ezek között kellene valahogy majd egy egyensúlyi pontot belőni, és ezt már a szakemberekre, már mint hogy mondjuk például én rám bízzák, tehát nem a jogi szakemberekre. Na most, hogy azt mondjuk így pontosan nem tudom, tehát hogy ez nehéz, de világos, hogy az a cél, hogy tartsuk tiszteletbe az emberi autonómiát, ugye ez már egy nagyon fontos cél, hogy az ember maga dönthessen például, és ne döntsünk helyette. Ugye? Például gondolhatunk itt az ajánló motorok minden hatóságára adott esetben. Hogy a kárt meg kell előzni, ez mondjuk triviális, bár megoldani nem az. Méltányosság, ugye? Gondolhatunk itt például az adatbázisunk, a tanító adathalmazunk által az AI-unkba örökített emberi méltánytalanságokról, rasszizmustól kezdve egy millió ilyen van. férfinő megkülönböztetés, stb. Ez úgyis tudjátok ezeket. És megmagyarázhatóság, ez különösen nehéz, hiszen, mint ahogy például az első témánk is mutatja, igazán ütős dolgokat pont a neurális hálók csinálnak, ott meg pont marha nehéz ez a megmagyarázhatóság. Mármint a tényleges megmagyarázhatóság, mert persze mindig az a magyarázatom, hogy hát ott van a neurális hálóban, ez egy ilyen nagyon bonyolult, meg tudom mondani, hogy hány, mondjuk 12 millió paraméterű, nonlineáris összefüggéseket tartalmazó ilyen és ilyen függvények mentén kialakított statisztikai rendszer. Ez teljesen igaz ez a válasz adott esetben, meg helyes, meg szakmailag rendben van, de baromira nem magyaráztam meg vele, hogy miért 7 az eredmény. Szóval értitek, ez nehéz. És kiegészítették ezeket az elveket, próbálták konkretizálni, persze továbbra is jogi oldalról, így hangzik, hogy az emberi cselekvőképesség és felügyelet, műszaki stabilitás és biztonság, adatvédelem, adatkezelés, átláthatóság, sokféleség és megkülönböztetésmentesség, méltányosság, társadalmi és környezeti jólét és elszámoltathatóság. Ezekre bontották le, mint főbb elvekre. Így lényegében azt is kimondta a szakértői csoport, hogy az emmi rendszerekkel kapcsolatban az a jogi hozzáállásunk, hogy az embertársaink védelmét hangsúlyozzuk, és hogy ezeknek, tehát az emmi működésének, vagy bármilyen AI alapú rendszer működésének a jogi következményei is ezen alapszanak, hogy az emberek védelme. Így gyakorlatilag azt is kijelentették, hogy az EU alapjogi chartája az alapvető emberi jogok abszolút előnyt élveznek bármilyen AI-jal szemben, és az AI semmilyen módon nem minősül az emberi fajjal megegyező, vagy akár csak hasonló jogunknak. Egyébként ezen a ponton, ahol most tartunk a világban, tehát ahol valódi AI-ról szó sincsen, ez tökéletesen rendben van, és én azért örültem nagyon ennek, amikor ezt az értelmezést, ezt a cikket meg úgy egyáltalán megláttam, sajnos a kommenteknek már kevésbé, mert ott egy-két félreértést azért lehet tapasztalni, de azért örültem ennek nagyon, mert hogy ez nagyon helyes. Tehát, hogy amíg nincsen general AI és valódi személyiségről semmiképpen nem beszéltünk, hanem rendkívül fejlett statisztikai modellekről van szó, addig teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy ezeknek bármiféle joga lenne az emberekkel szemben, pont annyi joga van egy emberrel szemben, mint a Windowsnak. Időnként ugye tudjuk, hogy igen, sok már fogja magát és újraindítja a gépünket, és csak néz az ember, hogy ezt most így kiengedte meg neki, de értitek, mire gondolok, viccet félretéve. Tehát jó hír, hogy az EU jogi oldalról is szakmailag helyesen közelítette meg ezt a dolgot, és kiváló alap, szerintem kiváló alapelveket rögzített. Az más kérdés, hogy ezeknek való megfelelés az ilyen, hát fel kell tűnjem az ingújam, mert megmondom őszintén, ezt borzasztó nehéznek találom, de azzal egyetértek, hogy egyébként meg így kell helyesen csinálni, és nem úsztak el ilyen mindenféle emberszerű jogok irányába, amiknek egyébként semmi alapja és értelme. Ennyi volt már az adatépítész, remélem tetszett nektek az adás, mindaz, amiket hallottatok, vagy tény, vagy pedig az én véleményem. A véleményeteket viszont nagyon kíváncsi lennék a tiétekre, szóval vagy az adáshoz tartozó Facebook posztban, vagy esetleg az adatépítéses Slack csatornán nyugodtan osszátok meg, sőt kérlek benneteket, egymással is, meg velem is, mert az engem nagyon érdekel. És aki a Slack csatornára fel akar jelentkezni, annak az a módja, hogy rám ír, vagy a Facebookon, a legegyszerűbb, vagy a hello@adatépítész.hu-n, mert ez mindig lejár ez a francos meghívó link, úgyhogy generálok egyet, és akkor elküldöm, ha valaki kéri. Csak hogy tudjátok, hogy lehet csatlakozni. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!